Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, vendégeinket, testvéreimet. Isten igéjét Máté evangéliumának 28. fejezeténél nyissuk fel. Máté evangéliumának 28. fejezetéből olvassuk a 18. verstől a 20. versig terjedő szakaszt. Így hangzik Istennek igéje. És hozzájuk menvén Jézus szólt nekik mondván, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Idáig az ige. Ebben az igében Jézus a tanítványainak, illetve a tanítványaiból álló új egyház közösségnek egy megbízatást ad. Sokakban felvetődik az a kérdés, hogy ma a 21. században vajon kiknek szól Jézusnak ez a parancsa? Hol van most Jézus tanítványainak a közössége, az egyház? Az egyházak labirintusában ma hogyan lehet eligazodni? Hogy lehet megtalálni Jézus egyházát? Mi adventisták az egyház lényegét úgy fogalmazzuk meg a Biblia útmutatása szerint, hogy az egyház, vagyis a gyülekezet azoknak az embereknek a közössége, akiknek a szívében Jézus él. Hiszen nem lehet másként Isten fiává lenni, csak ha valaki befogadja őt. Ha valaki befogadja őt, azoknak hatalmat ad, hogy az Isten fiaivá legyenek. Ez az egyik sarkalatos pillére, hogy kik tartozhatnak Isten népe közé. Krisztus a szívébe kellett, hogy lépjen ennek az embernek. Aztán úgy kell Jézusnak az ember szívébe lépni, hogy őt személyes üdvözítőjeként fogadja el. Nem egyszerűen csak egy nagy tanítót, egy rendkívüli embert, hanem az én személyes megváltóm lépett az én szívembe. Ez a másik pillére. A harmadik pillére az, hogy ha én Jézust elfogadtam személyes megváltómnak, akkor én szeretni fogom őt. De ha Jézus szeretem, akkor vele együtt mindazokat kell szeretnem, akiket Jézus az ő gyermekeiként, tanítványaiként fogadott. Ez a harmadik pillér. Nem elég, hogy csak Istent szeretem. Egymást is szeretni kell. És a negyedik pillére pedig az, ha Jézust elfogadtam személyes megváltómnak, mesteremnek, tanítómnak, akkor szavának úgy, ahogy megértettem, engedelmeskednem kell. Ez a négy alappillére annak, hogy kik tartozhatnak Isten egyházába. Jézus Krisztus a szívébe él, őt személyes megváltójaként fogadta el, ezért őt szereti, de vele együtt akkor az ő nyáját, az ő népét is kell, hogy szeresse, és szavának úgy, ahogy megértette, engedelmeskedni kell. No most ebből a megállapításából az egyháznak mindjárt következik a következő gondolat is, hogy Isten egyházának tehát akkor két tábora van. Van egy úgynevezett látható egyház, amely egy szervezett közösségbe tömörülve hirdeti Isten országának az evangéliumát, azt az evangéliumot, amit Isten erre a korra az ő népére rábízott, mint üzenetet. Hiszen azt mondja Jézus, hogy menjetek el, tanítsatok, hirdessetek, kereszteljetek, egy feladattal bízza meg az ő népét. Viszont az evangéliumban, Jézus tanításában azt is olvashatjuk, hogy amikor Jézus a jó pásztorról szóló példázatát mondja, akkor így fogalmazza meg János evangélium a 10 rész 16. versében, más juhaim is vannak nekem, akik nem ebből az akolból valók. És ezzel Jézus azt mondja ki, hogy nem csak a látható egyházban vannak nekem juhaim, nem csak ott, akiket én egységes népemnek nevezek, hanem a különböző aklokba szétszóródott, a különböző egyházakba szétszóródva is vannak nekem gyermekeim, akiket én számon tartok, akiket én ismerek, akik ismerik az én hangomat, sőt, hallgatnak az én szómra, És el fog jönni az idő, amikor én kihívom onnan őket, hogy legyen egy nyáj és egy pásztor. János apostolon keresztül azonban Isten még segítséget ad ahhoz is, hogy a látható egyházat mindenki felismerhesse és megtalálhassa. Két különleges ismertető jelt ad Jézus a végidő egyházáról. A Jelenések könyve 12. fejezetének 17. versében, a versnek a második felében erről az egyházról azt mondja, ők az Isten parancsolatait megőrzik, és náluk van Jézus Krisztus bizonyságtétele. Ez a két ismertető jel van adva a végidő egyházáról. Megőrzik Isten parancsolatait. Miért kap különleges hangsúlyt Isten igéjében ennek a kijelentése? Mert ma nem csak a világ nem akarja figyelembe venni Isten parancsolatait, hanem a magukat kereszténynek nevező emberek is azt szeretik a legjobban hangoztatni, hogy az erkölcsi törvény, a 10 parancsolat már nem érvényes. Azt Jézus a Golgota keresztjén felfeszítette, és ettől kezdve ő érvénytelenítette. Ma már csak egyetlen parancsolat van, hogy szeressük egymást, meg az Istent. És ezzel az általános keresztény szemlélettel szembe hirdeti a Biblia, hogy a végidő egyházának az az egyik ismertető jele, hogy ők nem megtartják, az természetes. Őrzik, hogy el ne vesszen a parancsolat úgy, ahogy azt az Isten adta. Azon ne történhessen semmilyen változtatás. Ahogy az Isten a Hóreben kijelentette, úgy abba a formájába, abba az állapotába őrzik, vigyáznak rá, hogy egy jotta vagy egy pontocska el ne vesszen belőle. A másik ismertető jel az egyházról, akiknél ott van Jézus Krisztus bizonyságtétele. Ha csak ennyi volna a Bibliába feljegyezve, akkor elbizonytalanodnánk. Hát ez alatt tulajdonképpen mit is kell érteni? Hol tett Jézus bizonyságot? Miről tett ő bizonyságot? Mire vonatkozik a Szentírásnak ez a kijelentése? Csak hogy a Biblia nem áll meg, hanem tovább vezet bennünket egy másik vershez, ahol pedig szintén a Jelenések könyvében megtaláljuk, hogy a prófétaság lelke az, ami a Jézus Krisztus bizonyságtétele. Amivel azt mondja ki a Szentírás nekünk közvetve, hogy az Isten egyháza, a végidő egyháza, az ő népe rendelkezik a profécia ismerettel. Hirdeti azt! Amikor a Jézusi megbízatásra koncentrál, hogy menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népeket, akkor az üzenetüknek a középpontjában a prófétai szó is ott van. Egy kicsit oly módon, ahogy Péter apostol fogalmazza meg, hogy igen, biztos nálunk a prófétai beszéd, amire jól teszitek, ha figyelmeztek, mint sötét helyen világító szövét nektek. Vagyis a végidő egyháza, látható egyháza, az nem mondja azt az Isten prófétai szavára, hogy ez titok. Ezzel nem érdemes foglalkozni, ezt senki nem érti. Inkább úgy kezeli a prófétai kijelentést, hogy ez Jézus Krisztusnak a kijelentése, amit ő azért adott, hogy én boldog lehessek akkor, amikor ezt olvasom, hallgatom, és megtartom, ami abban van írva. Másrészt jelenti azt is, hogy a prófétaság lelki ajándéka is közöttük van. Mi Ellen White szolgálatában tudjuk ezt megvalósítva látni. Ez a kijelentés fordítható azonban úgy is, hogy akiknél ott van a Jézus Krisztusról való bizonyságtétel. És miért fontos ez? Hiszen minden keresztény Jézusról beszél. Nem akarok senkit megbántani, de mégis hadd tegyem ezt a megjegyzésemet, de beszűkítetten beszélnek Jézusról. Alig lehet olyan keresztény igehirdetőt találni, aki az új szövetségtől elvonatkoztatva is tud igét hirdetni. Ma az egyházakban főként csak az új szövetségi kijelentésekre koncentrálnak, miközben mi azt valljuk a Szentírás alapján, hogy a teljes írás Istentől ihletett, hasznos a tanításra, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. És tudjátok, amikor Pál apostol ezt mondja, ezt az előbb idézett kijelentését, akkor ő nem az új szövetségről beszél, de az új szövetségi egyházhoz beszél. Az új szövetségi egyháznak mondja azt, hogy a teljes írás, a teljes ószövetségi írás, mert Pál idejében még nem volt új szövetség, a teljes ószövetségi írás hasznos az új szövetség egyházának. És testvéreim, Jézusról rengeteg információt találunk az Ószövetségben. Jézus azt mondja, ő a kijelentést adó Isten. Ha János apostol jelenések könyvét felnyitjuk, akkor az utolsó fejezetben, a 22. fejezet 6. és 16. versének az összevetéséből ismerhetjük fel, hogy János apostol így fogalmazza meg, hogy az Úr a szent próféták Istene bocsátotta el az ő angyalát, hogy megmutassa mindazt, aminek meg kell történni a gyülekezetben. És a 16. versben pedig azt mondja, én Jézus küldtem el az én angyalomat, hogy ezekről bizonyságot tegyen. Amivel azt mondja ki a Szentírás, hogy maga Jézus volt az Ószövetség Ura, Istene, aki az összes kijelentést a prófétákon keresztül adta az ő népének. Vagyis Jézus egyrészt a kijelentést adó Isten az Ószövetségben, másrészt pedig az egész Ószövetség róla beszél. Emlékeztek János evangéliumának arra a feljegyzésére, amikor Jézus ott áll a farizeusok előtt, és azt mondja nekik, hogy tudakozzátok az írásokat, mert abban van a ti örök életetek, és utána mond még valamit. És ezek én rólam tesznek bizonyságot. Tehát az Ószövetség egyrészt Jézus kijelentése, az ő bizonyságtétele, másrészt pedig ennek a kijelentésnek ő személyesen áll a középpontjában. Ezért, amikor azt mondjuk, hogy a végidő egyházában ott van a Jézus Krisztusról szóló bizonyságtétel, akkor nem csak az új szövetségre gondolunk, hanem a teljes szentírásra. A teljes szentírásból megismerni Jézust. Itt közöttetek többen vannak, akik ismerik azt a tanulmányanyagot, hogy Jézus Krisztus az Ószövetség evangéliumának középpontjában. Megismerni Jézust, a Mesiást, a Megváltót, az Ószövetség szimbólumain keresztül, jelképrendszerén keresztül, a templomi szolgálaton keresztül. Megismerni őt a maga tökéletességében, hogy milyen képe volt az Ószövetség emberének a Mesiásról. Ez egy csodálatos tanulmányanyag. És a végidő egyháza az a Jézus Krisztusról szóló bizonyságtételének ezzel az ismeretével is rendelkezik. A téma vizsgálata közben felvetődik az a kérdés is, mármint az alapigénk témájának a vizsgálata közben merül fel az a kérdés, hogy miért rendelte, miért szervezte meg Jézus az egyházat? Rendkívül sokféle rendeltetése van a Jézus Krisztus által alapított egyháznak. Egyrészt, hogy legyen egy menedékhely a bűn világában. Az elmagányosodás világában ezáltal egy nagy család tagjaivá szerkeszt egybe bennünket. Ahol a család tagjai egyféleképpen tudnak gondolkodni és élni a lelki dolgok vonatkozásában. Ez a közösség védelmet jelenthet a hamis tanítások megtévesztő áradatával szemben. Egyedül ugyanis kiszolgáltatott helyzetben lennénk, mert a megmaradás, ahogy az ige mondja, csak a tanácsosok sokasága által van. Azok a keresztények, akik úgy gondolják, hogy nem szükséges én nekem gyülekezetbe menni, én otthon is tudom olvasni a Bibliát, meg tanulmányozni az igét, no, azok az emberek elsorvadnak az Isten ismeret nélkül. Mert vannak dolgok, amit Isten csak közösségben ad. Mert ő egybe szerkesztett bennünket. Egy test tagjaivá tett bennünket. Szeretném szemléltető példaként említeni Pál apostolnak az esetét. Pál apostol a damaszkuszi úton személyesen beszél Jézussal. Ott van a helyszínen Jézus, beszélget Pállal, Pál rákérdez Jézusra, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És mit mond neki Jézus? Nem válaszol Pál kérdésére. Nem mondja meg, hogy mit kell neked tenni. hanem egyszerűen azt mondja, menjél be Damaszkuszba, és majd én elküldöm hozzád az én szolgámat, és majd ő megmondja, hogy mit tegyél. Miért nem mondta el Jézus? Hiszen annak a bizonyos Anániásnak is Jézus mondta, hogy mit mondjon majd Pálnak. Miért nem mondta el most közvetlenül, amikor személyes kapcsolatban vannak egymással? Mert az Úr nem csak magával akar összeszerkeszteni bennünket, hanem egymással is. Ő közösségbe akar hozni bennünket. És ezért nem mondta meg Pálnak, pedig megmondhatta volna, de nem mondta meg. Mert Pált össze akarta hozni az ő gyülekezetével, az egyházzal. Mert Pálnak szüksége volt az egyházra, és az egyháznak is szüksége volt Pálra. És így hoz össze bennünket is az Úr. Ezért nem lehet maszek keresztény életet élni. Csak közösségben lehet a keresztény életet élni. Isten olyan áldásokat tartogat egy-egy ember számára, amit nem ad függetlenül az ő népétől, hanem ő a népével együtt adja azt. És aki ezt nem igényli, az kimarad valamiből. Ezt más úton megszerezni nem lehet. Ugyanakkor a Krisztus egyházához való tartozás egyúttal a Krisztushoz kapcsolódásunknak a látható megnyilatkozása is. Erre azért is szükség van, testvéreim, mert ha én Krisztushoz csatlakozok, akkor azzal együtt a Krisztus testéhez is csatlakozom. A fej irányítása alatt csak a testhez tartozva lehet lenni. Úgy, hogy az egyik tagomat függetlenítem a testtől, akkor vele együtt a fejtől is függetlenítem. Nem lehet Krisztussal összekapcsolt életet élni az ő népétől való függetlenségben. Ez a kettő csak együtt működik. A fej a testen keresztül irányítja a tagokat. És Krisztus is az ő testén, az egyházán keresztül irányítja a tagokat. A gyülekezet, testvéreim, annak a helye, ahol közösségben imádhatjuk, dicsőíthetjük az Istent. Az a hely ez, ahol Isten közösségben táplál, tanít bennünket. A gyülekezet az a hely, ahol Isten kegyelmének a szintere, ahol készségesen kinyilvánítja az emberi szíveket átalakító hatalmát. Nagyon érdekes képeket találunk, jelképeket a Bibliában az egyházzal kapcsolatban. Már említettem az előbbi szavaimban többször is, hogy Pál az emberi testhez hasonlítja. Most azonban szeretnék valamit még megemlíteni, hogy miért hasonlítja az emberi testhez. Azért, mert a test az él, az mozog, a test az tevékenykedik, a testnek izmai vannak, ereje van, hogy be tudjon mutatni dolgokat, hogy el tudjon végezni dolgokat, feladatokat el tudjon látni. No, ezért is hasonlítja a testhez. És Jézus, mint ennek a testnek a feje, elvárja, hogy a különböző tagok mindegyike a maga feladatát lássa el. A szemnek mi a feladata? Lásson meg dolgokat a test számára. A test számára érzékelhetővé tegyen dolgokat. Vagyis a szem az Isten népe között, az lássa meg az egyeseknek a szükségletét. Lássa meg azokat a feladatokat, amit el kell végezni. A láb az vigye el a testet oda, ahol a feladat van. A kéz pedig hajtsa végre azt, amit tenni kell. Így ruház fel különböző képességgel bennünket az Isten. Vagyis tesz egy testhez hasonlóvá bennünket. Máshol Krisztus menyasszonyának is nevezi az ige a gyülekezetet. Ez azt jelenti, hogy az egyháznak olyan vonzónak és szépnek kell lenni, mint egy menyasszony. Ja, már több esketést is végeztem, és nem csak ebből, hanem egyébként is, de különösen, mint lelkész, amikor szembeállok az egész gyülekezettel, akkor látszik ez igazán, hogy amikor megindul a zene, és az ifjú pár indul be a szószék felé, akkor mindenki automatikusan megfordul, és mindenki a menyasszonyt nézi. És tudjátok, amikor az ágyülekezetben voltam lelkész, akkor az egyik fiatal lány, akinek pár hét múlva lett volna az esküvője, az tele izgalommal mondta el, hogy úgy fél, izgul, mert tudja, hogy mindenki azt várja el tőle, hogy szép legyen, és hogy most ő mit csináljon, hogy készüljön fel, milyen legyen a frizurája, hogy stb., meg hogy lépjen, mert mindenki ezt várja, hogy szép legyen. És tényleg ezt várja mindenki a mennyasszonytól, hogy legyen szép. És a Biblia Krisztus egyházát egy mennyasszonyhoz hasonlítja. És tudjátok miért? Mert Krisztus egyházától mindenki azt várja el, hogy szép legyen. Vonzó legyen. Különösen kivárja el, hogy a mennyasszony szép legyen. A vőlegény, ugye? Teljesen természetes. És ezért az egyházzal szemben pedig legelőször is Krisztus várja el azt, hogy szép legyen. Ezért hasonlítja a Biblia a mennyasszonyhoz. Szépsége által vonja magára az embereknek a figyelmét. Mutasson egy olyan jellemképet önmagáról, a belső szépségnek egy olyan ábrázolását, ami az emberek számára vonzó. Emlékeztek a hegyi beszédben, mit mond Jézus rólunk? Úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket. Vagyis legyetek szépek, vonzóak, kívánatosak. Ilyen legyen az egyház, mint mennyasszony. És talán még egyet hadd említsek a mennyasszonnyal kapcsolatban. A mennyasszony szeretetével, ragaszkodásával kötődjön a vőlegényhez, Krisztushoz. Ő legyen az első az életében. Aztán egy másik helyen a gyülekezetet Krisztus nyájának is nevezi a Biblia. Mert itt akarja összegyűjteni, számon tartani Jézus az övéit. Ha a nyáj szét van szóródva, akkor nem lehet róla úgy gondoskodni. De a nyájhoz való tartozás által teszi lehetővé Isten azt is, hogy mi magunk is észrevegyük a másikat, akkor is, ha ott van, és akkor is, ha hiányzik. Ha nem vagyunk egy nyájon belül, akkor föl se figyelünk arra, hogy az egyik elkallódott és elveszett. De ha egy nyájba tartozunk, egy nyájnak a tagjai vagyunk, akkor észrevesszük, ha valaki hiányzik. Üres a helye. Hol van? Mi van vele? Ezért is akar összekapcsolni bennünket. És a nyája között ad lehetőséget Isten arra, hogy különös módon ismerjük meg az ő hangját, és hallgassunk az ő szavára. Fiatal fiú koromban nevelő szüleimnek nagyon sok birkájuk volt, és nekem kellett legeltetni őket minden nap, és nem réten, hanem az erdőben, és sokszor úgy kellett kihajtanom őket, hogy még teljesen sötét volt, és képzeljétek magatok elé, hogy az erdőben milyen sötét van, különösen ott, ahol úgy összeborulnak a fák ágai, hogy szinte lehetetlenség látni bármit is, és egyszerűen csak úgy mentünk, hogy én mentem elől, a botommal szinte tapogattam az utat, hogy ne térjek el, mert az egyik oldalon meredek hegyoldal volt, és csak egy keskeny gyalogösvényen kellett mennünk. Teljesen korom sötét volt, de tudtam, hogy a nyájnak minden tagja jön utánam. Biztos voltam benne. És Jézus ezt is akarja érzékeltetni ezzel a képpel, hogy mi az ő nyája vagyunk. Megyek-e a pásztor után? Követem-e őt? Hallgatok-e azokra a neszekre, arra kicsi kis hangokra, amiket a pásztor ad ki, amely biztosítja számomra, hogy én még mindig őt követem és utána megyek? Mert bennünket is sötétség vesz körül. Ézsaiás könyvében olvashatjuk ezt. Sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket. De ebben a sötétségben mi előttünk a pásztor megy. És azt mondja Jézus, ha valaki én utánam akar jönni, az megteheti. Vannak feltételei, de mi mehetünk Jézus után. Az egyház megszervezésének azonban nem csak az volt a célja, hogy legyen egy hely, ahol Krisztus követői védelmet, gondoskodást és a Krisztussal való közösséget élvezhetik, Jézus egy nagyon fontos küldetéssel is megbízta tanítványait, vagyis a tanítványaiból álló egyházat. Azt mondja Jézus, elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam. Jézus nem azt mondja, hogy a gyülekezet biztonságot adó meleg fészkébe ülve úgy kényelmesen majd megmaradhatunk, azzal a tudattal, hogy hát majd csak ránk talál valaki, aztán megkérdezi, hogy kik is vagyunk, meg miért vagyunk itt. Ilyen is előfordul, de ez a mi hibánk. Jézus azt mondja, hogy menjetek el, keressetek, mozduljatok ki. Nekünk kell az első lépéseket tenni az emberek felé. Azok felé, akik Krisztustól távol élnek. Ezt is a mi mesterünktől kell megtanulnunk, aki ott hagyta a mennyet. Nem csak úgy a mennyből harsogta le, hogy szeretném megtalálni azokat, akik elvesztek, hanem ott hagyta a mennyet, lejött ide a bűnvilágába, hogy keresse mindazokat, akik elvesztek. És testvéreim, a Jóisten azt szeretné ránk bízni, hogy menjünk el, és mondjuk el az embereknek, hogy milyen jó Jézus közelében élni. Péter apostol így fogalmazza meg ezt a gondolatot, hogy mondjátok el, hogy milyen nagy dolgot cselekedett az Isten. Hirdessétek annak hatalmas dolgát, aki kihívott benneteket a sötétségből. Az ő csodálatos világosságára helyezett benneteket. Azonban szeretném hozzátenni, hogy ennek a küldetésnek nem taktoborzás a célja. Mert Jézusnak nincs szüksége egyháztagokra. És ezt most jó értelembe értsétek, nem egyháztagokra van szüksége. Jézusnak tanítványokra van szüksége. Akik általad megismerhetik őt, és így elfogadják őt személyes megváltójuknak, Jézus ugyanis üdvözülendőkkel szeretné gyarapítani az ő gyülekezetét. Ez a jézusi küldetés egy nagy kihívás mindannyiunk számára. Meg kell tanulnunk Jézust úgy bemutatni az embereknek, hogy örömmel fogadják el őt. Ennek a titka abban rejlik, hogy láthatóvá kell váljon Jézus a te életedben. Mit jelent Jézus tanítványának lenni? Ezt elmondhatod az embereknek, de a kérdés az, hogy meglátja-e rajtad ezt, amit mondasz. Ha elkezdesz örömködni, hogy milyen jó Jézus tanítványának lenni, aztán később esetleg egy másik reakciót lát rajtad megnyilatkozni, akkor azonnal összeveti a kettőt, és azt mondja, hogy az első az hazugság volt. Az igazi vallástétel a második volt. Pál apostolról ír Ellen White egy nagyon szép gondolatsort. Pál küldetéséről, missziójáról, hogy ő hogy töltötte be, mint Isten gyermeke, azt a missziót, amivel Jézus bízta meg. Azt írja Ellen White, érvelések minél kevésbé cáfolhatók, annál nagyobb ellenállást idéznek elő. De az Istenfélő életmód az olyan hathatós példaadás, aminek teljesen ellenállni lehetetlen. És Pált ez a légkör vette körül. Nem feltétlenül bizonyítani kell nekem az embereknek azt, hogy az az igazság, amit én mondok, és neked is ott a helyed. Mutasd be az életeddel. Hirdesse az életed azt, hogy te jó helyen vagy. Hirdesse azzal, hogy tele vagy boldogsággal és örömmel. Lássák meg azt az örömet, ami betölti a szívedet. És akkor majd ők is vágyakoznak, ott veled együtt élni. Mert azt mondják, hogy ez igen, ez nagyon nagy érték, én így szeretnék élni, ahogy ő. De ha ezt nem látja, akkor bizonyíthatod a legmegcáfolhatatlanabb érvekkel is az igazadat, az emberekből csak ellenállást váltasz ki. Krisztusnak nincs hőbb vágya, mint olyan embereket bírni, akik a világnak az ő jellemét és lelkületét mutatják be. És a világnak sincs nagyobb szüksége, mint az, hogy lássa a megváltó szeretetét embereken keresztül megnyilatkozni. Jézus tanácsa szerint csak akkor lehet tanítani valakit arra, hogy a tanítványság feltétele és követelményei van, ha már tanítványá lett. Előtte hiába mondom valakinek, hogy neked ezt meg ezt meg kell tartanod. Ezért nem azzal kell kezdeni a missziónkat, hogy elkezdünk beszélni a szombatról, az egészségügyi reformról és így tovább a dolgokról, a követelményekről, mert ezek parancsszavak. Ez nem tanítványá tevő üzenet. Tanítványá tegyük először az embereket. A szívükben kapcsolódjanak össze Jézussal. Nyíljon ki a szívük ő előtte. És amikor befogadták Jézust, a Biblia nagyon sok történetet említ és sorol fel előttünk, hogy azonnal kibukik belőlük a kérdés, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Mert ha befogadta Jézust, akkor azonnal feltámad a vágy, hogy Jézus akarata szerint szeretnék élni. És amikor az emberekben megfogalmazódik ez a vágy, hogy én a Mester szava szerint szeretnék élni, na akkor elérkezett az időd, hogy akkor most tanítsd meg őt. De most már mindenre. Jézus azt mondja, tanítsátok meg őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam. De csak azután, miután már tanítványá lett. Miután a szívében már Jézussal együtt él. Már befogadta őt. Itt viszont egy pillanatra meg kell állni, hogy szembenézünk azzal a kérdéssel is, vajon mik azok, amiket Jézus parancsolt nekünk. A keresztények többsége szinte kórusban mondja erre a válaszát a Bibliára hivatkozva, hogy ez az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket. És ez tényleg Jézus parancsolta, nem is lehet ellene mondani semmit. Más helyen azt mondja Jézus, hogy új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. És megint ott vagyunk, hogy semmi más, csak hogy szeressük egymást. Vajon csak ennyi volna az egész, amire Jézus hivatkozott a búcsú beszédében? Nagyon sokan egy vég nélküli körforgásnak tekintik az Isten iránti szeretet és a parancsolatok megtartása közötti kapcsolatot. Mert azt mondják, hogy akkor szeretem az Istent, ha megtartom az ő parancsolatait, az ő parancsolata pedig nem más, mint hogy szeressünk. És már körbe is értünk. János apostol viszont ki akar mozdítani mindenkit ebből az ördögi körből, amikor azt mondja, hogy fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. És Jézus ugyanerre gondolt, amikor kifejezésre juttatta azt, hogy a szeretet nem lehet csupán egy érzelmi megnyilatkozás. Amikor azt mondja, hogy ha engem szerettek, akkor az én parancsolataimat megtartsátok. Vagy amikor azt mondja Jézus, hogy úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket, akkor Jézus megint nem csupán egy vallástételre gondol, hanem arra, hogy én úgy szeretlek titeket, hogy megyek a Golgotára, értetek. Kész vagy-e odaadni az életedet a testvéredért, a fele barátodért? Jézus még a gazdag ifjúval való párbeszédével is egyértelművé tette, hogy milyen parancsolatok megtartásáról beszél az örök élet feltételeként. Jézus nagyon világossá tette a gazdag ifjú előtt, és a hegyi beszédében is ezt hangsúlyozta, hogy nem elég az, hogy a törvényt a betű követelményeként megtartjuk. A gazdag ifjú azt mondta, hogy én így már megtartottam ifjúságomtól fogva, hát mi fogyatkozás van még bennem? És Jézus rámutatott a lényegre, hogy megtartottad a betű szerint, de a szíved nem volt összhangba vele. Érzelmileg, lelkületbelileg nem azonosultál a törvénnyel. Mert amikor Isten azt mondja, hogy ne lopj a fele barátodtól, akkor azt mondja, hogy szeresd őt, és ne vedd el, ami az övé. Vagyis a szeretetet akarja hangsúlyozni az Isten. És ezért, amikor a törvényről beszélünk, akkor igazából a szeretet alapelvéről beszélünk, de ez a szeretet ne szóval, nyelvvel legyen, hanem cselekedettel és valósággal megnyilatkozó dolog legyen. Jézus tehát azzal bízott meg bennünket, testvéreim, hogy ezt az életformát, ezt a szemléletet tanítsuk meg az embereknek. Mondd el azt, ha nem tartják meg Jézus parancsolatait, akkor nem lehetnek az ő tanítványai. Akkor elveszett emberek. Mondjuk el azt is, hogy ne csak a cselekedeteket vizsgálják meg a parancsolatok fényében, hanem a szívüknek az állapotát is. Mert az Isten azt fogja vizsgálni. Isten ugyanis nem azt nézi, amit az ember, Isten a szíveket vizsgálja. Összhangban van-e a szívem az Isten elveivel? Amikor teszek valamit, akkor azért teszem, mert az Isten parancsolja ezt, és én üdvözülni akarok, ezért összhangba kell lennem ezzel, vagy pedig azért teszem, mert áthatott az Isten szeretete teljesen, és nem tudok másként tenni. Amikor nem veszem el a fele barátomét, akkor nem azért veszem, mert Isten ezt megparancsolta, hanem azért, mert szeretem a fele barátomat. Mert az Istenből áradó szeretet már áthatotta a lelkemet. Na, így akar Isten vezetni magához közelebb és közelebb. És azt mondja Jézus, erre tanítsátok meg az embereket. És végül azzal zárja Jézus a gondolatát ebben a búcsúbeszédében, ha így végzitek a szolgálatot, amivel én megbíztalak benneteket, akkor én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amikor azt mondja, hogy veletek vagyok, akkor azt mondja ezzel az ígérettel, hogy én vagyok veletek, akinek adatot minden hatalom menjen és földön. Nem akárki van veletek, hanem az, akinek a kezében összpontosul minden hatalom menjen és a földön. Testvéreim, biztonságban érezzük-e magunkat? Bátran tudunk-e menni előre az utunkon akkor, ha azzal a tudattal vagyunk, hogy az a lény áll mellettem, akinek a kezében összpontosul minden hatalom, menjen és a földön. És Jézus nem csak azt mondja, hogy veletek vagyok, hanem minden napon. Nem alkalomszerűen, nem egyszer-kétszer, nem egy bizonyos ideig, hanem mindvégig. Sőt, hozzáteszi a legvégén a gondolatának, hogy a világ végezetéig veletek vagyok. Minden körülmények között. Még akkor is, ha a látszat ellene mond ennek néha. Isten gyermekei kerülhetnek olyan helyzetbe, amikor az Úr megenged megpróbáló körülményeket, lásd Illésnek az esetét, amikor úgy gondolta, hogy már az Úr is elhagyta őt, és már teljesen csak a saját ügyességére, bölcsességére hagyatkozhat. Ezért gyorsan elmenekül, hogy elrejtőzzön Jézabel haragja elől, és rá kell döbbenni arra, hogy az Úr nem hagyta el őt. Ő hagyta el az Urat. Neki azon körülmények között is meg kellett volna maradni az Úr mellett. Sokszor a felhők úgy eltakarják előlünk az Úr látását, nem látjuk őt, Péter is így járt a tengeren, a hullám egyszer csak eltakarta előle Jézust, és azonnal kétségbe esett. Mi éljünk azzal a tudattal, hogy Jézus ezt ígérte, és ő nem ígér olyat, amit nem tart meg. Én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A feltétele azonban az, hogy menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket, kereszteljétek meg őket, legyen az egyház tagja, Krisztus testének a tagja, Krisztushoz tartozó rész, éljetek vele, mint egy test közösségben, és tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam. És akkor biztosak lehetünk Jézus ígéretében. Akkor ő velünk van minden napon a világ végezetéig. Segítsen az Úr, hogy ez így legyen. Amen. Amen.